kedves gyülekezet, a bőd felé igaz megtéréssel ez a mostani, az egyházi esztendő mostani szakaszának a jelmondata, és a tavalyi év végén adventben azt a gondolatot találtuk az új egyházi esztendőre János evangéliumban 6. részében, hogy mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Szeretnénk arra figyelni, ami valóban isteni tanítás, és elválasztani azt emberi gondolatoktól, ha lehetséges, bár természetesen a kettő szorosan összekapcsolódik egymással. És most ebben a hónapban az Isten igéjével, a Szentírással szeretnénk foglalkozni, azzal, hogy mit is hihetünk, mit is vallunk erről. Itt tartjuk kezünkben a Bibliát, ami nagyon egyszerűen csak ennyit jelent, hogy könyvek. Ennek két kötetét használjuk mi. Elsősorban a nagyobbik része, az alapkönyv, ez Ótestamentumként ismert. Előttünk zsidó testvéreink ezt Tanaknak nevezik, a Tóra, a Nebiim, vagy magyarul proféták, és a Ketubim iratok rövidítése, ez a mozaik szó. Ez a három fő része van az Ószövetségnek, amelyben 39 könyv található, kis könyvecskék ezek, mert van, ami csak egyetlen lap. Más volt a könyv fogalma akkor, amikor ezt a gyűjteményt összeállították, hát valamikor időszámításunk előtt már 3 évszázaddal együtt volt a könyv, ezt abból is tudjuk, hogy az első fordítása ennek a könyvnek a Septuaginta, amely mintegy 300 évvel időszámításunk előtt készült el, az tartalmazta már nem csak ezeket a később kánonikusnak nevezett könyveket, hanem olyan iratokat is, amelyek eredetileg csak görögül születtek. Később aztán időszámításunk után 100 körül Jamniában, egy ma is létező dél-kelet-izraeli város ez, ott tudós rabbik elhatározták, hogy megszűrik ezt a gyűjteményt, és összeállították azt a 39 könyvből álló gyűjteményt, amely válogatásánál hát sok szempontot vettek figyelembe. Az egyik az volt, hogy minden könyvnek proféta kell, hogy legyen a szerzője, aztán a számuk meghatározott a könyveknek, annyinak kell lenni, amennyi a Héber ABC betűjének a száma, az ugye 22, és ezért nagyon fáradtságos munkával lehetett belegyömöszölni ezt a 39 könyvet 22 kis dobozba, mondom, amiben van olyan doboz, amiben csak egy lap van, és van olyan doboz, amiben 5 kötet, mert Mózes 5 könyve is egy könyv, ez szerint a számítás szerint. Aztán voltak ilyen praktikus szempontok is, hogy azok kerüljenek a gyűjteménybe, amelyek felett azt nem mondták, hogy nincs vita, mert vita az mindig volt és van zsidó testvéreink között is, hanem amelyek felett megegyezésre, konszenzusra tudnak jutni, ami felett nem, az lehet kedves olvasmány, de nem kötelező kánon. A héber kviná szóból származik, ami mérőnádat jelent, olyan, mint a hiteles méterrúg, és így nevezték el ezt a 39 könyvet kvinának, kánonnak, ami azt jelenti, hogy ehhez mérünk minden gondolatot. Ez az, ami alapján megnézzük, hogy más könyvek milyenek, tartalmaznak-e isteni üzenetet, ami számunkra a könyv népe, aztán is a szóbeli hagyományt, a Talmudot, a midrásokkal, a kis történetekkel, kiegészítő történetekkel és egyebekkel együtt oda tette a Tóra mellé, de a kánon, a kviná, a mérőnád maga a Tanak maradt, maga a Trinitia. És aztán Krisztus után az ő tanítványai és szellemi örökösei összegyűjtötték Jézus beszédeit is és történeteit, és az Ószövetség mintájára összeállították 4 evangéliummal, az apostolok cselekedeteiről szóló könyvvel, és az apostolok különböző leveleivel, végül a jelenések könyvével azt a 27 könyvecskét szintén, amelyek nem az Ószövetség helyett íródtak, készültek, sőt azt mondhatnám, hogy nagyon hasonlóan a Talmud könyveihez, ez is tekinthető egy leírt szóbeli hagyománynak, hiszen minden részletében, akár levelekről, akár evangéliumról legyen szó, mindig van visszahivatkozás a törvényre, a Tórára, oda tér vissza minden profétai írat és az Újszövetség könyvei is arra hivatkoznak, ezért nagyon helyesen eleinknek az egyik hitágazata azt mondja a 6. cikkelyben, az Ószövetség nem ellentétes az Új Szövetséggel, mert mind az Ó, mind az Új Szövetség örök életet kínál az emberiségnek, ők így írták Krisztus által, és tiltakozik az ellen ez a cikkely, azok ellen, akik azt állítják, hogy az ószövetségi atyák csak e világi ígéretekben reménykedtek. Jó lehet a törvény, melyet Isten Mózes által adott ünnepi szokások és istentiszteleti szertartások tekintetében a nem zsidókra semmi kötelezettséget nem rónak sem az államokra. Azonban az úgynevezett erkölcsi parancsolatok iránti engedelmesség alól egyetlen keresztény ember sincs felmentve. Ezt mondták eleink azokra a törvényekre, erkölcsi törvényekre, amelyek Mózes órájában találhatók. Maguk zsidó testvéreink is azt mondják, hogy vannak ebben mindenkire érvényes törvények, feltéve, hogy férfiről vagy nőről van szó, mert a nőkre vonatkozó törvények férfiakra nem állnak, és fordítva értelemszerűen, de az egész világra érvényes, először Noénak adott 7 parancsolat, az, ami az üdvösségnek az alapja. A többi az, hogy úgy mondjam, azokra kötelező, akik valamilyen módon abba a kultúrkörbe tartoznak, az én Dray Tamás barátom ezeket irracionális törvényeknek nevezi, nagyon helyesen, és vannak a racionális törvények, amelyek mindenkinek kötelezőek. Isten igéje azonban nem szabálygyűjtemény, nem így tekintünk rá, hogy hogyan, ahhoz olvassuk el a Szent Igét, annak a körülményeit, hogy Isten hogyan is adta a Tórát, a törvényt Mózesen keresztül az ő népének. Mózes 2. könyvének a 24. részéből olvasom el az első 12-től 18. versig terjedő szakaszt. És szólt az Úr Mózesnek, jöjj fel én hozzám a hegyre, és maradj ott, és átadom néked a kőtáblákat, és a törvényt, és a parancsolatot, amelyeket írtam, hogy azokra megtanítassanak. Felkelt azért Mózes és az ő szolgája Józsué, és felment Mózes az Isten hegyére. A véneknek pedig mondta, várjatok itt reánk, míg visszatérünk hozzátok. Imé Áron és Húr veletek vannak, akinek valami ügye van, ő hozzájuk menjen. Akkor felment Mózes a hegyre, és felhő borította el a hegyet. És az Úr dicsősége szállt alá a Sínai hegyre, és felhő borította azt 6 napon át. A 7. napon pedig szólította Mózest a felhő közepét. Az Úr dicsőségének jelensége pedig olyan volt az Izrael fiainak szem előtt, mint emésztő tűz a hegy tetején. És bement Mózes a felhő közepébe, és felment a hegyre, és 40 nap, és 40 éjjel volt Mózes a hegyen. Ami ebből látható volt a hegy alatt állóknak, az az a fény, ami a felhőt áttörte, ragyogóvá tette, az evangéliumi szakaszban is erről a különleges fényről olvastunk valamit. Ezek a külsőségek mind-mind hangsúlyozzák azt, hogy fontos dolog történik a hegyen. Az is biztos, hogy Mózes a felhőbe megy be, egy intim, kívülállók számára nem látható találkozó ez a láthatatlan Isten és a húsvér ember között. 40 nap ez, ami a nélkülözésnek, a bőtnek a száma, a 40-es. Mózes 40 napon át van ott, míg aztán majd megkapja a kőtáblákat, amik az egyik bibliai közlés szerint Isten ujjával írt kőtáblák voltak, ez költői kép, bár szeretik úgy ábrázolni ezt a jelenetet, hogy Isten ujja szikrázó tűzzel vési ki a betűket a kőtáblán. Én azt gondolom, hogy Mózes kínlódott meglehetősen kezdetleges eszközökkel, kőtáblán egy keményebb követ, egy harmadik kővel ütögetve rótta a szavakat. Láttunk bizonyára mindannyian héber írást már, és azt láttuk, hogy ezek szögletes, négyszögletű, imitamot lekerekített betűk. Nagyon érdekes lehet úgy írni, hogy az ember miközben vezeti a tollát, vagy a vésőjét, gondolkozik, hogy kerekedjen-e a betű vége, mert akkor rés betű lesz belőle, vagy legyen szögletes a vége, mert akkor dalet betű lesz belőle. Tehát, ha kerekítem, akkor ez lesz az értelme, ha szögletesre hagyom, az lesz az értelme, és vannak ilyen igék is a Bibliában, amik felett sokat tűnődik a teológus, és az egyik, amit fölvet, hogy vajon nem az történt-e, hogy nem kerekített a másoló, amikor azt a betűt leírta, és ezért egy más érdekes, értelmű szó alakult ott ki, de hát akkor mi volt az eredeti üzenet? Tehát miközben írta azt, amit hallott belülről, különös módon a felhőben, az Istennel való intim kapcsolatban, aközben a keze lehet, hogy kicsit reszketett is, nem azért, mert idős volt, hanem mert szent volt, az a légkör is mélyen átélte. Egy olyan ember, aki nem akart igazán ebbe a pozícióba kerülni, tehát neki munka volt az, amit itt csinált, és nem valamilyen dicsőséges semmittevés vagy pótcselekvés, hogy ő aközben mi írt, lehet, hogy eljátszott a gondolata, hogy mi van akkor, ha kerekítem, és mi van akkor, hogyha szögletesre hagyom, és hogy melyik irányba döntötte el ezt a kérdést, ez az ő felelőssége. Ahogy a mi felelősségünk az, hogy hogyan játszunk a szavakkal. Hogy a szavaknak van-e olyan isteni értékük, és az isteni alatt most azt értem, hogy a lelkünk mélyéig azt mondjuk-e, amit gondolunk, igazak-e a szavaink, meggondoljuk-e, hogy kerekítjük-e azoknak szögletes, hegyes végét, vagy hagyjuk úgy keményen beleszúrni a világba, vagy hagyni, hogy beleütközzék, aki akar. Nagy kérdés ez, hogy be tudunk-e néha menni abba a felhőbe, ahol Isten van jelen, láthatatlanul, és amit a külvilág a maga módján értelmez. Lehet, hogy fényt lát, lehet, hogy ezt az emberi büszkeség fényes elszigeteltségének tekinti, és nem tudja, hogy ebben a fényben mit kínlódik az, aki a betűkön gondolkodik, és a betűket formálja. Én csak itt álltam meg a 12. versnél, ennél a problémánál, és nem csak azért, mert az időn kicsit elszaladt, vártuk hát, ha még valaki átér a havon. De itt a 12. vers is sok jó gondolatot hagyott a számomra. Azt mondja az Úr Mózesnek, jöjj fel én hozzám. Megvan az a gyengesége minden igehirdetőnek, hogy abban is üzenetet lát, amiben lehet, hogy nincs is. De hadd legyek gyenge, ebben én is most. Jöjj fel én hozzám. Az ember nap mint nap van az életnek, a valóságnak, az általa megértett valóságnak egy olyan szintjén, ahol indulatai, érzelmei, ösztönei vezetik, és azok között van, akiket nem foglalkoztatnak magasabb gondolatok, mint saját önző szempontjaik. Valljuk meg őszintén, hogy mindannyian ilyen önzők vagyunk. Van, aki gyermekkora után megszabadul ettől, és van, aki gyermeki önző kora állapotában marad, hogyha a Szabad Arany Jánostól ezt a képet kölcsön vennem. Jöjj fel én hozzám, mondja az Úr, tessék egy kicsit hegyet mászni, tessék följönni azzal a kettős gondolattal, hogy hát elszakadunk valamitől éppen azért, hogy azoknak megértsünk valamit. Magunkkal együtt, akiket valahogyan képviselni akarunk az Úr előtt, és megtanítani akarunk arra, hogy szakadjanak el a rögöktől, hogy azoktól az indulatoktól, amelyek nagyon földközeli állapotban szokták megterhelni az embernek az életét, de szükséges, hogy valaki először, elsőként fölmenjen ő hozzá a csendbe, a felhőbe, a kételyeknek és az önmagában való hit hiányának, gyengeségének az állapotába. Azt is tudjuk, hogy ez a 40 nap nem végződött valami fényesen, mert miközben ő ott volt, úgy érezték az ő népe, az ő hívei, hogy hát valami történt vele bizonyára, és menjünk, forduljunk vissza Egyiptom felé. Ezt még nem tudta itt Mózes, hogy ez lesz a dolognak a vége, hogy emelkedett állapotban azt hitte, hogy isteni szavakat fog magával hozni, olyan szavakat, amelyeket később fogság idején is magukkal vittek, vigasztalás és iránytű gyanánt Izrael fiai, ő azt hitte, és nem jutott eszébe akkor még az, hogy bizony ez az idő, ami neki nagy megpróbáltatás, nem csak a bőt miatt, mások számára a teljes elbizonytalanodásnak az ideje lesz. De jöjj fel én hozzám, ha egyedül is. Egy kicsivel lejjebb ott maradt Józsué, a hűséges barát és az utód, a majdani utód. Még egy körrel lejjebb ott maradt Áron és Húr, a 70 vénnel, és ott maradt Izrael tábora, akik fontosabbak voltak Mózesnek, mint ő maga, saját maga. Nem a kíváncsiság vitte őt a hegyre, hanem amit az Úrtól venni akart, azt le akarta hozni az övéinek. De hát folytatódik ez a mondat, jöjj fel én hozzám, mondja az Úr, és maradj ott. És megint azt mondom, hogy kicsit kiforgatom az eredeti üzenetből, mert nagyon szigorúan akarom értelmezni ezt a mondatot, akkor valószínű, hogy az Úr arra gondolt, hogy ne siess vissza. Tehát jöjj fel, és várd ki a dolognak a végét. Amíg én elmondom, amit mondani szeretnék, de hadd értsem úgy ezt a mondatot, hogy jöjj fel én hozzám is a hegyre, és valamilyen módon mindig maradj ott. Akkor is, amikor visszatérsz a tiéd közé. A mérték, az igényesség, az igazodásnak a belső kényszere, az maradjon ott mindig, mindig maradj hegyi ember. A szónak abban az értelmében is, hogy nyilván egyedül maradsz és magányos maradsz, de abban az értelemben is, hogy ne add a lábd, ne süllyedj le, nem a népen, ne süllyedj le, itt most nem azokról van szó, akik lent vannak a pusztán, mert ő hozzájuk Mózes mindig felemelkedett, hanem a gondolataid, a döntéseid, a mértéked maradjon mindig a kánon szerinti, az isteni, ilyen értelemben maradj ott, ha egyszer fölmentél, ha egyszer elindultál ezen az úton, ne fordulj vissza, ne gondold azt, hogy ez egy pillanat, találkozni a láthatatlannal, a megfoghatatlannal, megérteni az ő értékét és mértékét, maradj ott, ha egyszer följöttél oda, és ezzel a tisztasággal és igényességgel képviseld azt, amit ott hallottál. És maradt még ennek a igének egy kis második része, amikor is azt mondja az Úr, hogy és átadom neked a kőtáblákat és a törvényt és a parancsolatot, amelyeket írtam, hogy azokra megtanítassanak. Ismerjük azt az ingert, amikor bölcs, jól képzett, tudós emberek nem szívesen adják át a maguk gondolatait másoknak, mert kötődjön az csak az ő nevükhöz, és hát ott a porban, ahol lent várakozik a sereg Mózesre, egyre jobban elbizonytalanodva, ott úgysem tudnának ezekkel a fennkölt gondolatokkal mit kezdeni. Átadom neked. Tessék profanizálni. Tessék megenni és meginni. Tessék életté tenni. Átadom neked. Átadom nektek azt, amit írtam. A szó ugye elszáll nagyon hosszú ideig, élt a szóbeli hagyományból Isten népe, és aztán a Tórát is követte a szóbeli hagyomány, de azt is egy idő múlva leírták. Fontos leírni a szavakat, hogy rögzüljenek valamilyen állapotukban, hogy mindenki egy kicsit lélekben fönnmaradhasson azon a hegyen, ahol ezek a gondolatok, ezek a szavak megszülettek. De át kell ezt adni, oda kell adni azoknak, akiknek majd vigasztalást, vezetést, bátorítást és újabb ösztönző gondolatokat jelentenek azok a szavak, amelyek itt most fent a hegyen titokban elhangzottak. Hiszen áldása legyen az ő igéjén, az ő hegyi gondolatain, az ő hegyi beszédén, és hadd bátorítson mindannyiunkat a Szent Ige, rajta keresztül az Úr, jöjj fel én hozzám a hegyre, és maradj ott. Amen.